Túl random. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Ising Róberttel.
ben lépett először kifutóra Milánóban egy Jill Sanderson, majd a legnagyobb brendek bemutatóin tűnt fel a Dolce Gabbana-tól kezdve, az Yves Saint Laurent-en át a Prádáig. Sokan megelégednének azzal, hogy másfél évtizeden át a divatvilág élmezőnyébe tartoztak, de Rajzák Kinga számára a modellkarrier fokozatos háttérbe szorulása nem valaminek a végét, hanem egy új kaland kezdetét jelentette. Miközben a kifutókon vonult és divatanyagokban szerepelt, szép csendben és rendkívül tudatosan építette második karrierjét. Londonban és New Yorkban szerzett diplomákat szociológiából, politológiából és újságírásból. Rajzák Kingával beszélgetve arra voltam kíváncsi, hogy mennyire volt komplikált ez a pályaváltás, mik a tervei, és milyen nőként és emigrásként érvényesülni New Yorkban. Mindjárt kiderül. Szia Kinga, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Sziasztok! Szia kolléga úr!
Szia! Figyelj, egy nagy esszé kérdéssel indítanék, és nem szeretnék visszamenni oda, ahol az életed kezdődött,
igen,
meg a modellkarriered, de az
igen,
is lesz.
Igen.
Most abból szeretnék indulni, hogy hol vagyunk most. Újságíró vagy, csináltál egy óriási nagy pályaváltást, és egy ilyen nagyon sikeres nemzetközi modellkarrierből átugrottál az újságírói pályára. Hogyan történt ez, meg miért? Mert ez azért egy elég különleges ugrás szerintem.
Hát a válasz egyébként sokkal komplexebb, tehát azért olyan egyszerűen nem tudok választ adni, de úgy kezdődött az egész, hogy én a modellkedés alatt igazából az összes pénzt, amit így kerestem, jó nem az összeset, de a keresetemnek egy szerves részét arra költöttem, hogy ugye edukációra, hogy iskolába járjak külföldön. És az első mesterképzésemet csináltam akkor Angliában, a London School of Economics and Political Science-en, és nagyon szerettem volna ott maradni, és nagyon-nagyon marasztaltak a professzorok, pláne az, akivel én együtt dolgoztam, így a tézisemen. Azt szerették volna, hogy maradjak egy PhD-re. Tehát nekem arra már volt egy kitalált témám, tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, viszont szimultánsan abban az időben elkezdtem így ilyen riportokat csinálni, pláne, tehát főként ilyen kulturális dolgokról írtam, kiállítások megnyitóitról írtam, ez a Purple magazinnak ment, meg felkértek egy-két ilyen mit tudom én, ilyen eszére, ez a System magazin volt, akkor a Rika magazin, tehát ezek mind ilyen divat és kultúra, tehát ilyenekkel foglalkoznak ezek a magazinok, és elkezdtem velük így kollaborálni. És már az akkor nekem azt indikálta, hogy van valami az újságírásban, valami, tehát sokkal pontosabb az a nyelv, amin az újságíró megszólítja, vagy amivel megszólítja a közönséget, és nem ilyen kacifántos, mint amit az akadémiában már megszoktam. Tehát az elején nagyon nehéz volt levedleni ezt az akadémikus bő őrt magamról, és megszokni azt, hogy pontosan azokkal a szavakkal, amik pontosan azt jelentik, amit le akarsz írni, tehát nem kacifántosan össze-vissza körbeírni, amit ugye az akadémiai világban szoktak, ugye imádom a filozófiát, jártál nálam sokszor, tudod, hogy milyen komoly könyvgyűjteményem van. Tehát egy egészen más aspektusú írást tapasztaltam meg az újságíráson keresztül, és ez arra ösztözött engem, hogy akkor csináljak egy szemesztert New Yorkban. Az NYU-ra kerültem, és akkor ott fölvettem két órát, az egyik volt a video journalism, a másik pedig ez a reporting. És mind a kettő ugye egészen más volt, mert ugye, ha megnézed a videókat, vagy a videókészítés, dokumentumfilmeket másfajta írást igényel, tehát szöveget azt kell írni. És te is tudod nagyon jól, hogyha nem jó a szöveg, tök mindegy, hogy milyen csodálatosan szép valami, most nem akarom mondani, melyik filmre gondolok jelenleg, vagy sorozatra, amiről beszélgettünk pár nappal ezelőtt. Ha egyszerűen nincsen jól megírva a szöveg, akkor szétesik a videó.
Mondhatod nyugodtan egyébként.
Hát ez a, hogy is hívják ezt
az a... Az Amazon gyűrűk ura sorozat.
Jaj, borz, az a... Igen. Milyen gyűrűk, valami csodája.
Én se tudom, fél részt bírtam megnézni. Okay.
Tehát például annyira rosszul van megírva a szöveg, hogy ilyen káprázatos.
Igen, de figyelj, kanyarodjunk vissza hozzá. NYU.
Na hát akkor igen, az NYU-ra visszatérve, és akkor láttam azt, hogy van kétféle újságírás. Van ez a reporting, tehát már egy kicsit familiáris voltam ezen a téren, ugye a kiállításokról írtam ezeket a kulturális ilyen szösszeneteket, ilyen review-kat, tehát ezt már így körülbelül így éreztem, hogy akkor oda, tehát az hogy néz ki, amikor az ember riportot ír, és ugye egészen más egy élmény volt a videó. Na és aztán arra gondoltam, megpályáztam a Columbiát, megpályáztam az NYU-t, az NYU az adott nekem egy nagyon-nagyon komoly ösztöndíjat, amit nem fogadtam el, hanem elmentem a Columbiára.
És a Columbiának az újságíró képzése az, ha én jól tudom, a világ egyik legerősebb újságíró képzése.
Hát az fenomenális, csodálatos. Tehát azt így nem is tudom neked elmondani, hogy én miket tanultam ott. Így eleve hát mindennek az alapja az írás, tehát ott eleve azzal kezdtem, fel kellett venni bizonyos órákat, amiket így nem lehetett váltogatni, meg kihagyni, és hát az első dolog a reporting volt, tehát hogyan építesz fel egy cikket. Uh-huh. Tehát ilyen nagyon komoly strukturális elemei vannak. Én ma, ha olvasok valamit, és már így eleve látom, hogy csak ott az első 3-4 paragrafusban mi történik, Ott van egy ilyen véleményem azonnal, hogy na jó, akkor ez most így van összerakva, vagy úgy van összerakva. Te a legtöbb esetben, most nem akarok így senkiről semmiféle rosszat mondani, de Magyarországon például egészen más, hogy működnek az újságírók, itt nincs ilyen struktúra, ami alapján az újságírók írnak, meg nagyon sok ilyen kis szösszenetnyi cikk van, amit például Amerikában nem nagyon lehetne publikálni sehol, mert ugye ott van egy struktúra, ott rendesen fel kell venni a telefont, nem lehet nyilván másolgatni más cikkekből, egyenesen az alanyt meg kell kérdezni, tehát nem másodkézből veszed az információt. Annak ellenére megértem azt, hogy itt nincs olyan tőke az újságírásban, nincs olyan tőke, nem áll rendelkezésre olyan pénz ezeknél a média cégeknél, úgyhogy
arról beszélsz a viszonyítás alapod az, hogy te utána a CNN-hez kerültél el, most ugrottunk egy nagyot.
Igen.
De beszélgessünk erről szerintem, tehát hogy ott kötötték ki a CNN-nél, ami így nem könnyű oda kerülni. Tehát ezt is, ez a Columbia itt nagyon-nagyon számít, hogy honnan érkeztél, és hogy ha oda jelentkezett valaki egy internship programra, igen, akkor azt komolyan vették.
Hát én mindig azt mondom, most tartottam egy órát azt a Columbián ilyen vicces volt, visszamentem Columbiára órát tartani, és ott pont ezt mondtam a friss végzősöknek, hogy igazából a Columbia maffia irányítja az egész média világot. Aha. És ez valahol egyébként így igaz. Igaz. Hogy mindenhol, mindenki ilyen Columbia alumni. Hát ami a CNN-t illeti, az első két alkalommal, mert harmadjára vettek fel, én kétszer próbálkoztam, és nem vettek fel engem. És harmadjára sikerült megkaparintanom ugye az első gyakorlatomat, akkor a Farid Zakáriánál voltam, ami nagyon jó volt, és már amikor bent vagy a CNN-ben, a CNN-nél dolgozol, onnantól kezdve sokkal egyszerűbb házon belül jönni, menni, sok mindent megnéztem egyébként, el tudtam menni, ezt így hívják, hogy shadowing, amikor így követed az XY csapatot, és volt ilyesmi, hogy én éjszaka bementem, nem az tehát az nem az én csapatom volt, mert elmentem a reggeli showba, megnéztem, hogy hogyan működik minden, de hát ugye a reggeli show, ami 6-tól 9-ig van, az úgy néz ki, hogy ők éjfélkor kezdenek. És akkor én is oda mentem éjfélre, és végigcsináltam velük azt az egész napot. És így valahogy így kerültem aztán én a Richardhoz is, hogy egy kicsit
körülnéztem. És mesélj, hogy mit csináltál, mert ugye ez, hogy gyakornok vagy valahol, ez Magyarországon általában azt jelenti, hogy nem bíznak rád semmit, és kávét hozol, meg ebédet.
Á, tehát az semmi.
Na, mesélj.
Ez semmi. Én szerintem csak egyetlen egyszer adtak nekem egy hitelkártyát, és az nem is a Richard Questnél voltam, a Faridnál, amikor valamilyen vészhelyzet volt, és be kellett menni, nem tudom, reggel 6-ra, mert nem tudom melyik kormányfő pont akkor ért rá, és akkor 6:30-kor kellett felvenni az interjút, amit később ugye leadtak, mert ez általában a Faridnál mindig az van, hogy ő fölveszi ezeket a komoly interjúkat, és akkor össze van vágva, és akkor ugye vasárnap van az ő sója, uh-huh. és akkor látod a tévében. És azt hiszem, hogy csak egyetlen egyszer volt egy ilyen, hogy akkor elküldtek, hogy hozza a kávét az egész teamnek, de egyébként meg nagyon sok kutatás volt, ez a fact-checking, amit csináltam nagyon sokat. Állandóan kellett írnom ilyen ideákat, tehát meg kellett csinálni a research-öt, a kutatást arra, hogy akkor milyen témát, mi legyen az X-szegmensbe, vasárnap a Farid X-szegmensébe milyen témáról beszélgessenek. És mindig valamilyen hírértékű dolog volt, az egész, eleve minden forrás, amit te ott felsorakoztattál a témával kapcsolatban, azt ilyen 2-3-szor meg kellett nézni, hogy más is ír-e róla, tehát ilyen nagyon önmagadat kellett ellenőrizni többszörösen. És a Farid azt hiszem, hogy 3 olyan dolgot csinált meg a vasárnapi sójába, amit én hoztam fel, meg én írtam meg. Nyilván miután elfogadja az ötletedet, utána pedig egy másik producer még így foglalkozik, meg megírja, átírja az egészet, és uh-huh. akkor kerül ugye a Faridhoz, aki meg felolvassa, elmondja, és akkor már egy másik ember csinálja meg ott a grafikai részét.
Uh-huh. Mihez kellett a hitelkártya?
Kérlek? Jó, az a kávéhoz.
Kávéhoz, oké.
Okay, az egyszeri alkalom. Uh-huh. A Richardnál szintén ilyen research volt, nagyon sokat kellett researcholnom.
Ő annyira crazy, mint amennyire tűnik képernyőről?
Hát vannak
vagy,
ilyen...
Vagy lelassul ilyen... és halál nyugodt, és csak nem, mikor elindul nyugodt. A felvétel, akkor körögbe, soha nem nyugodt.
Soha nem. Okay. Hát az első nap behívott rögtön az irodába, leültet, és azt mondta, hogy Kinga, szeretném, ha megértenéd, hogy a tévé nem csak, tehát a jó tévé, a jó híradó, meg az ilyen hírrel kapcsolatos show, az nem csak a hírekről kell, hogy szóljon, hanem szórakoztató is kell, hogy legyen. És hát ugye ő mindig ezt csinálja, tehát igazából bekapcsoló, ilyen showmanship van ott.
Igen. Hajszálnyira a stand-uptól, ahogy ő csinálja a műsorait.
Igen, és képzeljen el, hogy ott is voltak ilyen őrültségek, volt, és hogy kifordult az irodából, én rögtön az iroda mellett ültem, kifordult az irodából, odajött, és akkor rámutatott, Kinga, ezt kérem x idő múlva, és ilyen... Nem is tudom, már ilyen nyilván üzleti értékű dolgokat kellett gyorsan researcholnom, kutatnom, megírnom, és sokszor az volt, hogy föl kellett hívnom a CNN-nél, ott van egy ilyen külön business department, uh-huh. és ott az XY szemét kellett felkérnem arra, hogy most segítsen nekem ezeket a pontokat meghatározni, nehogy hülyeséget adjak a Richardnak. Nem azért, mert nem értek hozzá, hanem egyszerűen annyira pontosan kellett neki mindent megfogalmazni, és a Richard mindig ráment arra, hogy a nyelv, az írás, a pontosság röviden, velősen, pontosan. Ez volt mindig. És rajtam kívül volt ott egy-két angol, volt dél-afrikai, volt egy orosz hölgy, többiek pedig ugye amerikaiak voltak nyilvánvalóan. Uh-huh. És ott emlékszem, hogy egyszer az egyik ilyen asszisztens producert nagyon kioktatta, mert amit felolvasott élő műsorban, azt nem látta előre, és ez az illető valahogy ilyen kacifántosan fogalmazott, és így nem nehéz volt
nem
elolvasni.
Nem működött a képernyőn, igen, volt olvasni.
Igen. Egyikben ebből is látszik az, hogy csak azért, mert te amerikai vagy angol vagy, az nem azt jelenti, hogy te annyira jól tudsz angolul uh-huh. beszélni, megírni. Hmm. Tehát ezek különböző dolgokról beszélünk. Úgyhogy ez volt nagyon jó ott, ezt így megtanultam, ezt a pontos rövidírást, de ez megint csak egy olyan dolog, amit a Kolumbián állandóan hallottam, uh-huh. meg az embert segbe rúgták, hogyha nem jól csinált valamit, tehát ott nem volt laca-faca, tehát... Nagyon pontosan kellett dolgozni.
Figyelj, mennyire nehéz érvényesülni, vagy könnyű érvényesülni közép-kelet-európaiként ebben a közegben. És most ezt úgy is kérdezem, hogy ugye nem sokára elkezdesz dolgozni uh-huh. a Barronsnál, ami egy Wall Street Journal leányvállalat, hogy te hogy látod ezzel a háttérrel, ami neked van?
Hát ezt csak annyit tudok mondani neked, hogy piszokul nehéz. Tehát annyira-annyira nehéz. Ugye én a sztereotípiákkal is szembe kell, hogy nézek.
Ugye nagy jelszó a diverzitás. Tehát, hogy az ember azt gondolná, hogy esetleg elény, de előny az, hogy te nem amerikai vagy. Viszont valamiért ugye a közép-kelet-európai, azok fehérek, és mégsem vonatkozik ránk az, mint nem tudom, egy latin-amerikaira, vagy afrikaira, vagy háttérre rendelkező valakire.
Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy én is immigráns vagyok, tehát én is migráns vagyok, ahogy nem mondom kicsoda, szoktam mondani, jó. Nem politizálunk. Sajnos, ugye én is ebbe a kategóriába tartozom, én tudom, hogy ez milyen érzés. Uh-huh. Minden szimpátiám egyébként azoké, akik érvényesülni próbálnak olyan országokba, ahova nem születtek, ahol megtanulták a nyelvet, ahol letettek valamit az asztalra, és mégis ennek ellenére nagyon nehezen tudnak érvényesülni. Tehát immigránsnak lenni Amerikába nem egy ilyen csodálatosan vidám valami, ami szerintem lehet, hogy a 80-as, 90-es években volt, amikor tényleg létezett egy ilyen, hogy amerikai álom, és ki tudtál menni úgy, hogy nem volt rajtad ilyen stigma. 2016 óta nagyon sokat változott a narratíva.
Trump.
Igen, a Trump narratívával nagyon-nagyon sokat változott a migránsok helyzete.
Nem a jó irányba.
Nem a jó irányba. Uh-huh. És nagyon-nagyon nehéz, pedig ugye Amerika azért Amerika, mert az immigránsok tényleg, hát a világ krémje, a világ agya ment Amerikába, mert ott mindig volt tőke a kutatásra, a legjobbak oda mentek, mert megbecsülték őket, megfizették őket, és most nagyon sok minden változott. Tehát ahhoz, hogy én ennyire messzire jutottam, ahhoz nagyon sok minden hozzájárul, de főként az, hogy én rettentően ábít vagyok, én nagyon-nagyon sokat dolgozom, és ezt nagyon sok amerikaival dolgoztam együtt, és mindenki csodálatos volt, szuper volt, akivel így a Kolumbián is együtt dolgoztam, de ha mindenkivel összehasonlítom önmagamat, akkor azt el kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb esetben a projekteket mindig én fejeztem be, mindenki úgy állt hozzá, majd a Kinga úgy is megcsinálja, meg át tudod ezt írni, Kinga, nekem, vagy ez hogyan írjam ide? Jön majd a Kinga összevágja. Tehát úgy mindig ez volt, hogy már a csoportos projekteken is láttam azt, hogy én ilyen szuper upbeat vagyok, én a 8-10 órát, 12 órát simán bent vagyok, megcsinálom, igen, és igyekszem. És nagyon ki tudok borulni azon, hogyha valaki valamit elcsesz, tudod? Uh-huh. Szóval nekünk volt ilyen élő tévésonk is, és csomó olyan szituáció volt, amikor így elájultam azon, hogy egyes diákok mivel megelégedtek, uh-huh. Úgyhogy a fél hiányzott, volt ilyen jump cut, mit tudom én a videóba, és azokat azzal már nem foglalkoztak. Tehát én ezt el nem tudom képzelni. Tehát én szerintem ez az aprólékosság, ez a fókusz nagyon sokat számított abban, hogy én ilyen messzire jutottam, meg az, hogy így nem hagytam az ilyen sztereotípiákat, hogy csak így, hogy is mondjam, így ellehetetlenítsék a jövőmet. Mert nagyon kényelmes azt mondani, hogy jó Istenem, mindenki azt gondolja, hogy én hülye vagyok, mert modellkedtem. Én abszolút ignoráltam ezt az egészet, soha nem is mutatkoztam be senkinek úgy, hogy én, ja, hát én modellkedtem. Hát az emberek rájönnek idővel, de én ezeken így át tudtam lépni, tehát a sztereotípia az, ami ezt a modellkedés dolgot illeti, ez így valahogy mindig ott volt a háttérben, mert ugye amikor kiderült, akkor ilyen dupla figyelemmel kísértek, meg még jobban megnézték, hogy mit csinálsz. Tehát ezen valahogy így túl tudtam lépni. Ez az immigráns dolog is egy olyan tényező, amin át tudtam lépni azzal, hogy megcáfoltam a munkámmal ezeket az elképzeléseket, hogy egy nem amerikai nem tud olyan jó lenni, mint egy amerikai. Hm. És én ezt így igazából így fejre állítottam, és mutattam olyan dolgokat, amiken az amerikaiak csodálkoztak, hogy ezt így meg lehet csinálni, így meg lehet írni, így össze lehet vágni.
De ugye neked ez nem itt kezdődött, tehát hogy felvidéki magyar vagy,
igen.
És már
Hát itt is szlovákoztak, amikor Győrben jártam suliban.
Na igen, itt szlovákoztak, ott meg magyaroztak, ugye?
Tehát szlovákoztak, is, magyaroztak, igen.
Tehát, hogy olyas valakinek tűntél, akit így sehol nem tekintettek odavalónak.
Igen, ez is egy érdekes, mert én valahogy úgy élem az életemet, hogy én ilyen örök nomád vagyok. Én egyébként mindenhol otthon érzem magamat.
De szlovákul beszélsz?
Persze, hogy beszélek. Okay. És most már így egyre inkább látom azt, nagyon büszke magyar vagyok, de ez egy érdekes, hogy is mondjam, velejárója az én személyiségemnek, hogy én Csehszlovákiába születtem, tehát én beszélem ezt a szláv nyelvet, én megértem ezt a felvidéki magyarságnak is ezt a, hogy is mondjam, ezt a küzdelmét, mert egyébként egy egészen más jellegű tapasztalatod van, és egy máshogy éled meg a magyarságot, amikor nem lehettél magyar nyíltan, mert ugye én abban az időszakban, Mecsiár időszakban nőttem fel, amikor ugye be akarták tiltani a magyar iskolákat, amikor ki kellett magadért állni, amikor Pozsonyban majdnem megvertek, és úgy kellett elszaladnom, mert hallották ugye, hogy magyarul beszélek. Tehát ezeket így az ember megéli, és akkor ez ilyen nagyon, hogy is mondjam, az ember magját így nagyon meghatározza ez, hogy a magyarságodért így meg kellett küzdeni. Mert amikor ilyen nagyon kényelmesen vagy magyar, hogy soha az életben nem kell érte küzdeni, az egészen más egy hogy is mondjam, élmény, más tapasztalat. Nekem az identitásomnak része, ugyanakkor pedig ez a csehszlovák dolog, hogy én oda születtem, én tudom, milyen a magyarságért küzdeni, én értem a szlovákokat, értem a cseheket, értem itt a Magyarország, tehát a történelmet az én felmenőim megélték, amikor Trianon volt, amikor azokat a részeket elcsatolták, tehát a nagymamámat bottal verték még az iskolába, hogy tanuljon meg szlovákul, tehát én ezeket így megtapasztaltam, az őseim, úgy így mondjam, a családom meg.
Része.
Igen, tehát ez egy egészen más, nekem más jelent magyarnak lenni, mint például neked. És büszkén vagyok magyar, ugyanakkor, mint ahogy mondani szoktam, nem szoktam kiborulni azon, hogyha tacos van ebédre, és nem gulyásleves. Tehát én mindenhol nagyon jól érzem magamat, én a Holdon is szerintem összebarátkoznék a
ott lakokkal.
Helyiekkel, persze.